Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves testvéreim! Folytatjuk a Szeretet Szövetsége hittanóra sorozatot. Ennek keretében különböző ószövetségi történeteken keresztül próbáljuk fölismerni azt, hogy az Ószövetség Istene ugyanaz a szerető Isten, mint Jézus Krisztus Istene, ő a mi mennyei atyánk, aki küldi üzeneteit, amelyeken keresztül fölismerhetjük, hogy kicsoda ő, fölismerhetjük, hogy mennyire szeret minket. Ennek a sorozatnak a mai szakasza a 18. fejezetből való, a Teremtés könyvének 18. fejezetének az első szakasza, a Mamréi jelenés. Így hangzik: Az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. Fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Hoznak vizet, mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy fölidítsétek magatokat, aztán tovább mehettek, hiszen ezért ejtetétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak: Tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt: Védj gyorsan három adag lisztet, keleszd meg, és süss lepényt. Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készíts el. Majd tejet és vajat hozott, és meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ott állt előttük a fa alatt. Azok megkérdezték: Hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta: Itt a sátorban. Azt folytatta: A jövő évben ez időtájt visszajövök, akkorra Sárának már fia lesz. Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott. Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt: Most legyen még szerelmi örömem, amikor már megöregettem, hiszen már férjem is öreg. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz: Miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok, még jól lehet öreg vagyok? Van, ami az Úrnak lehetetlen. A jövő évben ez időtájt újra eljövök hozzád, és Sárának már fia lesz. Sára tagadta, és azt mondta: Nem nevettem. De ő így válaszolt: Igenis nevettél. Kedves hallgatók, a Ószövetségnek ezeket a történeteit mindig azzal a szándékkal olvassuk, hallgatjuk, hogy fedezzük föl benne az Isten nekünk szóló üzenetét. Azt remélem, hogy a mai hittanóra is meghozza ezt a gyümölcsöt. Nem tudom egész pontosan, hogy hányan ülnek itt a képzeletbeli hittanteremben, hányan hallgatják ezt a kis tanítást, de akik hallgatjuk, azoknak mindenképpen szólni akar, azokhoz szólni akar az Úristen. Hallgassuk meg tehát a szentírási mondatokat, nyissuk meg az elménket azoknak a mélyebb tartalmára, és aztán ki a maga életében tudja megvalósítani, megélni azt, amit hallott. Élő hittanúráról van szó, tehát bárki hozzá is szólhat, vagy kérdést tehet föl a 061-374-0904-es telefonszámot, számon, amelyet Farkas Miklós barátunk fogad, és hát lehetőleg azokat fogja majd becsatolni, amelyek hozzá is szólnak ehhez a témához. Azt kérem a hallgatókat is, hogy ami ehhez kapcsolódik, azokat tegyék, azokat a hozzászólásaikat tegyék. Egyébként aztán még később is szívesen rendelkezésre állok a telefonhívásokra. Nos hát, ez a mamrai jelenés az egész Ábrahám történetnek az egyik talán legrejtélyesebb, de lehet mondani, hogy az egész ószövetségi folyamat egyik legrejtélyesebb szakasza, része. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy miért mondom ezt. A 18. fejezetnél tartunk. Ábrahámot már jól ismerjük, már új neve van, nem Ábrám, mint a legelején. Az a káldeai úrból származó semita férfi, akit kiválasztott az Úr, és akihöz többször is szólalt már. Először az 12. fejezetben jelenik meg Ábrám alakja, és ezt olvassuk, az Úr így szólt Ábrámhoz, vonulj ki földedről, rokonságot házából. Tehát megszólítja az Úr ezt a férfit, Ábrámot. Aztán engedelmeskedik is, elindul az ígéret földjére, ahová az Úristen majd mutat neki. Aztán újra szól, a 13. fejezetben az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tőle az unoköccse, emelt föl szemedet és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és a tenger felé, és ezt a földet neked adom. Tehát kétszer szól hozzá az Úristen. Majd a 15. fejezetben, amikor Egyiptomban kellett menekülnie, vagy hát át kellett vonulnia a éhínség miatt, akkor mint egy megerősítésül újra szól, ekkor már egy kis kiegészítést veszünk észre. A 15. fejezetben ezt olvasjuk, az Úr szava megnyilatkozott Ábrahámnak látomásban. Tehát nem csak az Úr szól, hanem az Úr szava megnyilatkozik. Ez már nem csak egy megszólítás, hanem egyfajta kinyilatkoztatás, mégpedig látomásban való kinyilatkoztatás, amikor megerősíti az Úristen azokban a körülmények közepette, amelyekre ugye nem számított Ábrám, mert hát az ígéret földjére azt gondolta, hogy majd elvezeti őt az Úr, és ott gazdagon megáldja. Hát ezzel a gazdag áldással még várnia kellett. Aztán majd a 17. fejezetben Ábrám már igen éltes, és hát már mégsem látja beteljesülni a ígéretet, amit az Úristen mondott, és mint egy újabb megerősítésül szövetséget ajánl föl az Úristen, de ekkor már ezt olvassuk a következőt. Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak, és így szólt hozzá. Tehát először csak szól, másodszor is szól hozzá, aztán megnyilatkozik az Úr szava látomásban, most pedig az Úr megjelent Ábrámnak, és így szólt hozzá. Tehát egyre erőteljesebb a kapcsolatfölvétel az Úristen és a kiválasztott között, És itt pedig a 18. fejezetben, így is nevezik ezt a jelenetet, a Mamrei jelenés, az Úr megjelent neki, Mamre terebintjénél. És az egész történet már arról szól, hogy hogyan jelenik meg. Eddig erről nem volt szó egyáltalán, csak szól, és aztán látjuk Ábrámnak a viselkedését, a reakcióját. Majd a szövetség kötésben, leírásában emlékszünk rá, amikor álmot bocsát rá, és átvonul a félbevágott állatok között az Úr tűzoszlopban, és megköti a szövetséget, ekkor már cselekszik az Úristen. Itt pedig az egész történet arról szól, hogy hogyan jelenik meg az Úr Ábrámnak. Illetve Ábrahámnak, mert ekkor már új nevet kapott, Ábrahám nevet kapta. Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél. Ez a terebint fa egy nagy koronájú hatalmas fa, amelynek az árnyékában meghúzódott a vándor vagy a pásztor. Azon a vidéken, hogyha valaki járt arra, hát azt látjuk, hogy igen nagy puszta és sivatagos területről van szó, és egy-egy nagy lombkoronájú fa az valóságos oázisként jelenik ott meg, és más történeteknél is egy-egy jelentős fának mindig van külön szerepe is az adott történetben. Ez a mamrei terebint pedig majd a keresztény ikonográfiában egészen különös szerepet is kap, de ne siessünk előre a történet értelmezésében. Tehát ott ül a sátra bejáratánál, Mamre terebintjénél, a meleg napszakban, és fölemelte szemét. Ez a gesztus, ez a mozdulat önmagában talán nem annyira hangsúlyos, vagy nem annyira különleges, hogy hát fölemelte szemét, de amikor fölemelte szemét, három férfit lát meg. Egyrészt értelmezhetjük, hogy hát persze fölemelte szemét, mert ült, de a szemünk fölemelése, hogyha egy kicsit elgondolkodunk rajta, akkor a mozdulat furcsaságán keresztül megértjük, hogy ez sokkal többet jelent. A szemünket nem fölemeljük, hanem a fejünket emeljük föl, hogyha látni akarunk valakit, hogyha mondjuk leszögeztük a tekintetünket, vagy egy ülő ember előre mered, vagy töpreng, és akkor a fejét emeli föl, nem a szemét, ugye? De amikor a szemét emeli föl, akkor a látásra nyílik meg, egy olyan cselekedetet indít, amelynek eredményeképpen látni akar. Ez az emelt föl szemedet az Ószövetségben, a Zsoltárokban is az Istenre függesztett tekintetnek a gesztusa. Fölemeli a szemét arra, aki nagyobb nála. A tekintetét ráemeli, mert lejjebb vagyok, és ezért emelnem kell a tekintetemet, hogy meglássam azt, aki nagyobb nálam. Ez a jelenet, hogy ezzel kezdődik Ábrahám részéről, hogy fölemelte a szemét, mint egy előre vetíti, hogy itt valami különleges találkozás lesz, olyan nem kiegyensúlyozott találkozás, amely hát akár imádságnak is tekinthető, emelt föl a szemedet. Ha visszaemlékszünk, Jézus ezt akkor használja, ezt az igét, ezt a kifejezést, amikor a tanítványoknak a figyelmét fölhívja, hogy sok a munka és kevés az aratás. Emeljétek föl tekinteteteket, és lássátok meg a mezőket, már megértek az aratásra. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Nagy távlatok nyílnak meg, de ehhez, hogy ezeket a nagy távlatokat meglássátok, a szemeteket föl kell emelni. Itt is most nagy távlatok fognak megnyílni, bár egy egyszerű találkozási vagy vendégfogadási jelenetről van szó, de sokkal nagyobb távlatokat nyit meg, majd mindjárt látni fogjuk. Fölemelte tehát a szemét ez az ülő ember, ez a pásztor ember, aki ott ücsörög a fa árnyékában, a meleg napszakban, és három férfi állt meg előtte. Ez önmagában nem annyira különleges dolog, hát jön három vándor, akik szintén meglátják messziről ezt a nagy lombkoronájú fát, és abba az irányba mennek, hogy ők is talán kicsit hűsöljenek. Mihelyt meglátta őket a sátra bejáratától, eléjük sietett, a keleti vendégszeretet parancsának megfelelően nem csak bevárja őket, hogy majd ha idejönnek, akkor elmondják, hogy mit akarnak, mihelyt fölismerte őket, meglátta őket, eléjük sietett. A tékozló fiúnak a magatartása juthat eszünkbe, amikor az apa nézi, fölemeli a tekintetét, nézi a távlatokat, és amikor elérkezik az a pillanat, akkor siet előre, siet a fiát megpillantva, magához öleli. Nyilván itt most ennek a fordítottja történik, mert nem a fiát látja meg az apa, hanem három idegent, de mégis az a készség, az a késztetés, az ezzel az szóval összekapcsolja a jó lelkű atyának a szerepével, személyével. Ő is előre siet, mert valami fontos találkozásra készül. A történet mint egy sejteti, hogy ez nem csak egy egyszerű vándorok befogadása lesz. Oda megy, eléjük siet, földig meghajol. Na talán ez már túlzásnak tűnik, amikor jön egy vendég, és földig meghajol előtte. Bár, ahogy mondják, a keleti vendégszeretet, azzal talán még ez is együtt jár, mert a vendég annyira különleges, nyilván ritkább is volt, nem olyan sokat utaztak, mint a mostani világunkban az emberek, léptennyomon utazunk, és rengeteg utazó ember találunk, akkor ez egészen ritka volt. De azért mégis túlzásnak tűnik, hogy földig meghajol előtte. De nem is csak a gesztus árulkodó, hogy földig meghajol, hanem az utána következő megszólítás. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Invitálja a három vándort, ne kerüljétek el a sátrunkat, ez a keleti vendégszeretetnek a gesztusa, de miért mondja azt, hogy uram? Hiszen három férfiről van szó. Három férfit meglát, oda siet, eléjük sietett, így írja a szöveg, és így szólítja meg, uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat, hoznak vizet, mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a falat. Hát, utána aztán továbbra is többes számban szólítja meg őket, a lábmosás a keleti vendégszeretetnek egy fontos eleme volt a hosszú vándor úton, hogyha valakinek a lábát megmosták, akkor valóban nagyon csodálatos megkönnyebbülést is jelentett, vagy megtisztulás. Nem felejthetjük el, vagy eszünkbe jut mindenképpen Jézusnak a gesztusa, amikor ő is vizet hoz, ő maga vizet hoz, kendőt köt és megmossa az apostolok lábát. Akkor Jézus a házigazda, és ő mossa meg az apostolok lábát, mint egy előre jelezve, hogy még nagy út vár rájuk, lelki értelemben is, de fizikai értelemben is, hiszen elküldi őket, hogy menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. A lábmosás nem csak az alázatnak a gesztusa, hanem ennek a kifejezése, hogy messzi útra küldelek benneteket. Itt most a messzi útról megérkeztek ezek a vándorok, és megmossa a lábukat. De ahogy a vendégszeretet parancsolja, nem csak lábukat mossa meg, leülteti őket, hogy pihenjenek, hanem meg is kínálja őket ennivalóval. Telepedjetek le a falat, közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Nagyon kedves ez a keleti túlzás, amely itt most csak annyit mond, hogy egy falat kenyeret ad neki, de aztán ez nyilván az előkészületekből tudjuk, hogy ez nem csupán egy falat kenyér, ahogy folytatja a vendégszeretet következő gesztusait, ahogy tedd, amit mondtál, mondja három férfi, és ekkor Ábrahám besiet a sátrába, Sárához, így szól, védj gyorsan három adag lisztet, kelezd meg, és süss lepényt, a feleségének már kiadja az utasítás, hogy akkor nem csak kenyeret kell, hanem ami finom lepényt kell készíteni, kimegy az állatokhoz, ő maga kiválasztja a fiatal erős borjút, odaadja a szolgának, készítsék el, aztán tejet és vajat hoz, majd az eléjük teszi. Szóval hihetetlen aktivitásba kezd ez a 99 éves ember, hogy kedveskedjen a vándoroknak, ezeknek az idegeneknek. Nem csak egy falat kenyeret kínál nekik, hanem nagy lakomát rendezott számukra. Ez a nagy lakoma is bekerül majd az ikonográfiába, éppen úgy, mint ahogy Mamre terebintje. Most csak azt látjuk, hogy Ábrahám vagy Sára is sürögforog, és ott a sátorban elkészíti a lisztből kelesztett edényt, a lisztből és a kelesztett tésztából ezt a lepényt. Kint a szolgák is sürögnek, forognak, levágják a borjút. Csak el tudjuk képzelni, hogy ez milyen hosszú időbe telhetett, de hát ott azért volt erre idő bőven, és ez a három férfi szépen ott ez alatt ücsörög a sátor előtt. Nos, elkészül a lakoma, hozza a tejet, a vajat, a borjút, Sárának a kisütött kenyerét, lepényt, míg ettek, ott állt előttük a fa alatt. Ez is furcsa dolog, nem ül le velük együtt eszegetni. Keleti szokások között talán ez ma is megvan, hogy annyira nagyfokú a tisztelet, hogy nem is zavarja őket a jelenlétével. Elmondhatom, hogy nekem is volt ilyen élményem egyik keleti országban, amikor fogadtak bennünket Atanáz atyával, és mindenféle finomságot behoztak oda a szobánkba, aztán magunkra hagytak. Nagyon furcsa volt akkor, hogy nem ültek le nálunk, ez természetesebb lenne, hogy az ember mellé ülnek, és akkor eszegetés vagy falatozás közben beszélgetnek, akkor szokatlan volt, de aztán az ószövetségi történet és más keleti szokásokat megismerve megértettük, hogy ez a tiszteletnek egy nagyfokú jele. Mégis itt még tovább visz ez a jelenet, mert ott áll a fa alatt, és mint egy előkészíti a következő eseményeket, amelyek aztán meghatározóak lesznek az egész életére vonatkozóan. Hiszen ezek a férfiak eszegetnek, és aztán megkérdezik Sárára, terelődik a szó a feleségére, hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta, itt van a sátorban. Az folytatta, jövő évben ez időtájt visszajövök, akkor Sárának már fia lesz. Na most itt állj meg egy pillanatra. Jön a három férfi, lehet, hogy vagy elírás, vagy elszólás volt az elején, hogy a három férfit így szólította meg, uram, és nem azt mondta nekik, uraim. Mert utána aztán többes számban folytatódik az esemény, mossátok meg lábatokat, telepedjetek le, hozok nektek kenyeret, és így tovább. Aztán ugyanígy többes számban folytatódik, megkérdezték, hol van a feleséged, Sára, ezt válaszolt Ábrahám, itt van a sátorban, az folytatta, a jövő évben ez időtájt visszajövök, akkor a Sárának fia lesz, visszatér az egyes szám. Tehát a titokzatos látogatók hol hárman vannak, többes számban beszél róluk a történet, hol egyes számban. Ábrahám is van, amikor egyes számban szólítja meg, és van, amikor többes számban. Ez a furcsaság, ez a keleti egyház számára előképnek jelenik meg, előképként jelenik meg. Nyilvánvalóan az Ószövetségben az egyisten hit mindenek fölötti hitigasság Szó sem lehet arról, hogy három személyben jelenjen meg az Isten, de titokzatos módon mégis itt előre jelentkezik már, hogy az Úristen valamiképpen három személy. Persze a biblikusok ki tudják kutatni, hogy vagy szövegromlásról van szó, vagy éppen jelentéktelen nyelvi kifejezés módról, hogy egyszer többes számban, egyszer egyes számban jelenik meg a szöveg, szólal meg Ábrahám, vagy írja le a szöveg az eseményeket, de a tudományos vizsgálatokon túl a keleti egyház ennél sokkal többet lát bele. Azt látja, hogy az Úristen, amikor érkezik, amikor fölemeli rá a szemét a kiválasztott ember, akkor egyszer csak három személyben jelenik meg. Isten jelenés, Úr jelenésről van szó. Amikor Úr jelenés ünnepét ünnepeljük, két alkalommal is, Epifániának nevezzük a január 6-ai vízkeresztet is, és az augusztus 6-ai úrszínváltozást is, amikor megmutatja a hatalmát, az istensége, dicsőségét az Úristen, ott a Jordán folyóban a teljes megalázottság képében Jézus ott áll szinte mezítelenül a folyóban, de az Atya szózata és a leszálló Szentlélek tanúságot tett, bizonyságot tesz erről, hogy ő az Isten fia. A másik fél évvel későbbi jelenetben, úrszínváltozáskor pedig Jézus az ember fölmegy a Tábor hegyére, és ott három alak jelenik meg, Mózes és Illés, ez a háromság mégis idézi ezt a itteni három személynek a titokzatosságát, és Jézus Krisztus a maga teljes pompájában, isteni dicsőségében mutatja meg magát, hát amennyire az apostolok láthatták, ez az Úr jelenés. Amikor egyet látunk, Jézus Krisztust, de mégis rajta keresztül feltündöklik az isteni dicsőség, amely nem tud egy lenni. Miért mondom ezt a nagyon erős kifejezést, hogy nem tud egy lenni? Mert az Isten szeretet. És a szeretetnek a lényege az, hogy önmagát odaadja. Nem csupán azért, mert a szeretetnek ahhoz, hogy az valóban szeretet legyen, tárgya is kell, hogy legyen. Kit szeretek, vagy kifelé fordítom a szeretetemet, nem erről van szó elsősorban, hanem arról, hogy a szeretet önmagát odaadja, megnyílik, átadja magát. Vagyis, és a másik oldalról pedig kell, hogy legyen egy befogadás, aki elfogadja ezt a szeretetet. Amikor szeretetről van szó, ott soha nincsen magány. A szeretet nem csak a félelmet, hanem a magányt is előzi. Az Isten nem magányos. Az Isten közösségben él, hiszen a szeretet ebben a közösségben élhető meg. Az Atya annyira szeret, hogy teljesen átadja magát, kiadja magából mindenét, nem csak egy részét, nem csak a legnagyobb részét, hanem teljes mértékben odaadja magát, mert az Atya csak tökéletes tud lenni, és szeretni is csak tökéletesen tud. A Fiú pedig átveszi ezt a teljes, tökéletes szeretetet, magába fogadja az Atyát, és egy az Atyával, az Atya és a Fiú egy. Nem kisebb vagy nagyobb. Nem lehet azt mondani, hogy ki a nagyobb vagy ki a kisebb. Nyilván Jézus mondja, mint ember, hogy az Atya nagyobb nálam, de teológiailag vagy az isteni személyeket tekintve nincs nagyobb vagy kisebb. Nem lehet azt mondani, hogy a Fiú kisebb, mint az Atya, és a kettejüknek a szeretet kapcsolata annyira isteni, annyira tökéletes, hogy a kettejük szeretete is egy harmadik isteni személyben jelenik meg, ha lehet ezt mondani, a Szentlélek az, aki szintén isteni személy, ez az intenzív isteni szeretet valójában külön isteni személyként jelenik meg számunkra. Nagy titok ez, amikor az ember a háromságról és az egységről beszél, akkor óhatatlanul dadogni kezd a gondolatában és a szavaiban is, mint én most itt, mert kifejezhetetlen ez a kettősség, az egység és a háromságnak a kettősége, hogy ez hogyan is lehetséges. Nem tudjuk fölfogni, nem tudjuk megérteni, képeket, hasonlatokat próbálunk alkalmazni arra, hogy ezt megmagyarázzuk, a hittanórán elmondjuk, a három lángnak a képe, ahogy egybeér, és a három gyertya lángja egy lángá lesz. Ez is egy szemléletes kép arra, hogy lehet valami egy és mégis három. Na most az ikonográfia, amire utaltam, pedig úgy nyúl ehhez a jelenethöz, hogy ábrázolja a három titokzatos szemét, ezt a három férfit, három angyal képében, amely olyan csodálatos egységet, harmóniát képez, hogy a történetnek a lényegtelen szereplői és eseményei egészen háttérbe húzódnak. Főként Andrei Rubljov Szentháromság ikonjáról beszélek most már, mert az ikonográfiában ezt a jelenetet, Ábrahám vendéglátását, vagy a három angyal ellátását már a negyedik századtól alkalmazzák a Szent Háromságra, vagy mint ószövetségi történetet ábrázolják, ugye ott van Ábrahám, ott van Sára éppen süti a lepényt, akkor a fiú, ott a szolga levágja a borjút, és így évszázadokon keresztül megmarad ez az ószövetségi jelenetnek az ábrázolása, de Rubljov esetében tisztul lett teljesen az ikonográfiai jelenet, és már csak a három angyalt látjuk, az asztal körül, az asztalon egy olyan titokzatos ennivaló táplálék van egy kehelyben, amely lehet akár borjú is, lehet akár egy gyermek teste is, vagy ilyen fölismerhetetlen áldozati eledel, és az asztal fölött pedig a háttérben ott van a Mamre terebintje, az a fa, amelyik utal nyilván erre a jelenetre, de már mi tudjuk, hogy a három titokzatos személy, vagy titokzatos angyal, Atyafiú Szentléleknek a megjelenése, és a középső alak fölött van középen ez a fa, amely, mi már tudjuk az újszövetségi értelmezésben, hogy az életfája, amelyik meghozza nekünk az élet gyümölcsét, a megváltást, így az egyszerű pusztai árnyékot adó fa jelképévé lesz az életfának, a keresztfának, amely utal természetesen a paradicsomi fára is, az életfájára, amelyhöz nem férhettek hozzá a bűnbe esett emberek, Ádám és Éva, csak majd akkor, amikor Jézus újra visszavezeti őket a paradicsomba, megnyitja ezt a paradicsomi állapotot, és a atya lakomájára meghívja az emberiséget, a megváltottakat, és az élet fájához már odaléphetnek. A jelenet tehát azzal indul, hogy Ábrahám három titokzatos embert lát meg, és oda fut ki, hogy a Szent Háromságnak az előképével találkozunk. Pontosan abban a jelenetben van ez a nagy váltás, amikor megszólal az Úr, és folytatja, jövő évben ez idő, tehát visszajövök, akkor a Sárának már fia lesz. Tehát ő maga egyes szám első személyben beszél, megjövendőli Sárának a szülését. A végén nagyon kis kedves jelenettel utal egyébként Izsáknak a nevére. Tudnélik, Sára ez halva, hogy ez a három vagy egy titokzatos alak azt mondja, hogy mire ő visszajön egy év múlva, addigra gyermeke születik. Nagyon érdekes emberi apró mozzanat, hogy ez az idős asszony, Sára, aki 90 éves körül lehet, neki az jut eszébe, hogy ebből még neki asszonyi örömei lehetnek. akár a gyermeknemzés, akár a gyermekszülése, hogyha gondol, és hát így elnevette magát, hát a férje is már öreg, hát mi lesz ebből, és ezen csak nevetett. Ne felejtsük el, hogy Sára volt az, aki Hágáron keresztül megpróbált segíteni az Úristennek, mert ő is ismerte ezt az ígéretet, hogy Ábrahámnak majd az utódán keresztül nyer áldást a föld minden népe, és akkor a szolgálóját adta oda, hogy hát mégiscsak legyen már végre valamilyen gyermek. Az Úristennek nincsen szüksége ilyen segítségekre, és ugye emlékszünk arra a történetre, hogy Hágár története azért sok bajt is hozott, és súlyos nehézségeket is hozott Ábrahám életébe. Az Úristen most maga jön el, és teljesíti az ígéretet, ez a Sára most is hitetlenkedik, mint annak idején, és ezt mint egy szemrehányásképpen mondja, hát miért nevet Sára a sátorban? Akkor most Sára, hogy megijed, hogy hát ő nem is nevetett, próbálj titkolni, ilyen emberi dolog, hogy próbálja ezt eltagadni, és ezzel zárul az egész történet, Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem, de ő így válaszolt, igenis nevettél. Nem arról van szó csupán, hogy itt most tényleg volt nevetés, vagy nem szemrehányás, vagy nem tesz szemrehányást. Ebből a nevetés igéből lesz a fiúnak a neve Iszák, ami azt jelenti, hogy nevet, nevetni. A Sára hitetlensége, kétkedése, mint egy megpecsételi ennek a fiúnak a sorsát, és a nevetés az az örömnek a kifejeződésévé válik, a kétkedés átfordul igazi asszonyi örömökbe, mert valóban aztán együtt van a férjével, és meg is szüli a gyermeket, és aztán hát idős korára, Ábrahám 100 éves korára, Sára 90 éves korára mégis gyermeket hoznak a világra. Ennél nagyobb hír, örömhír nem lehetséges, ez már igazi nevetésre adhat okot, beteljesül tehát az isteni ígéret ezzel a különleges látogatással. A Szent Háromságban az Isten megjelenik Ábrahámnak, aki fölemeli rá a tekintetét, ezzel a fölemelt szemmel meg tudja látni az Istent, és meg tudja látni az isteni ígéretnek a beteljesülését is. Végig húzódik aztán az egész egyházon, egyházi tanításon ennek a jelenetnek a titokzatossága és tanítása, hogy az Isten, aki a szeretet, közösségben van, és bennünket pedig nem csak hogy szeret, hanem ebbe az isteni közösségbe, ebbe a tökéletes szeretet közösségbe hív meg. A mondjunk rá igent, tagjai akarunk lenni ennek az isteni közösségnek. Amen.
Hírpercek. Jégtáblához fagyva sodródik majd egy éven át egy német